Kezdődik a harmadik része a Szilassi László előadás sorozatának, és ez a befejező rész is. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, és majd még egy kint is, és az emberekkel közlöm.
Na hát akkor elég az hozzá, hogy immár napok óta foglalkozunk azzal a problémával, hogy miért akarnak a magyar írók olyan iszonyú nagy könyveket írni. És akkor erre hazamegyek tegnap este, lefekvés előtt kinyitom a Márainak a naplóit 1946, és a következő részt olvastam el lefekvés előtt. Reggel Rembó, a magánhangzók, a tetűkeresők és a részek hajó. Most nem érzem benne annyira a démonikusat, mint inkább a kitanultat és a modorost. Nagy költő, akinek egy drámai pillanatban elakadt a hangja, mintha sikoltás közben agyvérzés érne valakit. Tehát az a jó, hogy démonikus, az, hogy kitanult modoros, az nem jó. Második része a bejegyzésnek. Befejeztem Füst nevetőkét. A második részben, mint Füst minden írásában, így legutóbb a feleségem történetében is, pompás, hideg, józan indulás után kezdődik a kóreset. Önfegyelme az írói ellenőrző erő legtöbb prózai írásában csak a kezdeti szakaszra futja, aztán kitör az idegbaj. Az alakok sopánkodva szaladgálni kezdenek a történetben, össze-vissza beszélnek, nyávognak és vinnyognak. Ez az idegbajos tehetség is nagy erővel alkot, de beteges, amit alkot. Na, akkor ez se jó, ugye? Tehát ez se jó. Tehát akkor ebből az derül ki, hogy a démonikus az kafa, de ezzel szemben a kóreset meg az idegbaj az nem jó. Ez szerintem nagyon fontos összetevője annak, amiről beszélünk, tehát hogy legyen rendezett, de ne legyen nagyon rendezett, és legyen démonikus, de ne legyen idegbajos. Ez szerintem egy fontos kiegészítés ahhoz, amiről beszélünk, tehát hogy hogyan is kell kinézni a nagykönyvnek ezen mánia szerint. Nos, akkor most nekivágok. Merjünk kicsik lenni, avagy az asztal beszakítására alkalmas irodalmi mű létrehozására irányuló igyekezett történeti gyökerei a magyar irodalomban, ötletek, idézetek, Lajstromok című nagy, de egyre kisebb sikerű előadássorozatom harmadik részéhez. Nos, tehát eddig arról volt szó, tehát 2B beszélő, aki nem szakmabeli, hanem így izomból olvas, az a következőket állítja. Tehát megvizsgáltuk ezt a beszakad az asztal kifejezést, amit Spiró talált ki 81-ben. Megnéztük ennek a hatását, hogy erre milyen hatást gyakorolt a latin magnum opus kifejezés, és rájöttünk arra, hogy a nagy könyv az regény, nagyméretű, komoly, nyelvileg tökéletes és újszerű. A régi magyar irodalomban azt néztük meg, hogy Bot Péter, Kölcsey és Arany János hogyan viszonyultak a régiséghez. Megnéztük Borra Missa Pázmány Szent Szimoltnár életművének alakulását, meg azokat a kiadványokat, hogy Balassi Rimai Istenes énekei, meg az Rínyi eposz. És arra jutottunk, hogy erre a szerintem kicsit káros hagyományra, hogy tehát a magyar íróknak nagy könyveket kell írni, erre a dologra a régi magyar irodalom a kolligátum ideájával volt hatása, tehát, hogy mindenképpen nagy könyvet kell létrehozni, ha másképpen nem, úgy, hogy összefűzzük a kicsiket. Ez volt tegnap előtt. Tegnap a 19. századról beszélgettünk, Márton László nagy sikerű szövegéből indultunk, kibeszélgettünk kicsit a magyar regény sokféle megalapításáról, többnyire sikertelen és egymástól elszigetelt megalapítási kísérleteiről, először Mészáros Ignácról, Dugonics Andrásról, egyes megalapítás. Aztán Józsika Miklósról, Nagy Ignácról, kettes számú megalapítás, majd pedig Jókai Mórról és Kemény Zsigmondról, és azt mondtuk, hogy itt egyfelől a nagykönyvek eltakarták a kicsiket, másfelől pedig a Kemény Zsigmond eltakarta Jókait. És a 2B azt mondta, hogy emiatt aztán ebben a témakörben Kemény Zsigmond az egyik nagy hibbantója a magyar irodalomnak, és beszéltünk arról, hogy ezeknek a történéseknek részben az volt az oka, hogy a 19. század második felében hirtelen felfedezik a magyar nyelvű emlékirat irodalmat, ami olyan korpusz, ami beszakítja az asztalt, és nyilván igyekeztek hozzá igazodni. És utána pedig A végén 2B teljesen elszabadult, és arról beszélt, hogy az, amikor a nagy regény ideájában megjelenik az az elképzelés, hogy nyelvileg tökéletesen megformáltnak kell lennie, tökéletes mondatokból kell állnia, akkor ennek a forrása valószínűleg a Kosztolányi Dezső, aki egy nagyon összetett viszonyban állva a ködlovagokkal ezt az eszmét meghonosította, és innen folytatnánk a vizsgálódást most a 20. században. Tehát most áttérünk egy olyan területre, ami olyan, mint a foci, a gyermeknevelés vagy a politika. Tehát ez mindenki ért, de azért megpróbálom. Tehát ott hagytuk abba, hogy azt mondja a Kosztolányi, hogy ugye, tehát egy olyan írását idéztem, amiben azt mondja, hogy akkor jó egy írás, hogyha már nem lehet belőle kihúzni, és hogy úgy kell írni, mintha se időnk, sem helyünk nem volna, és minden szóért külön kellene fizetni. És a húzással, amikor úgy érezzük, hogy le kell vágni az ujjunkat, akkor tévedünk, mert nem a kezed az, nem is az ujjad, csak a zöld piszkos körmöd vágd is le, nem kár érte. És valami olyasmit mondtunk, hogy itt még nincs a mondatnak az a kultusza, amit általában a Kosztolányinak szoktunk tulajdonítani, és hogy az a későbbi értelmezőknek a teljesítménye, hogy a mondat egy kicsit túlgyőzte magát a kortárs irodalomban. Ezzel zárta tegnap szavait 2B. Na, és akkor innen folytatnánk. A fő fejezetnek az a címe, hogy Kosztolányi Ottlik Eszterházy nádas balassa, a mondat mániája, kultusza, mítosza és a stiláris metalepszis problémája. Nagyon büszke vagyok erre a fejezet színre, majd mindjárt kifejtem mindet. Ja, és még azt akarom mondani, hogy érdekes beszélgetések vannak itt az előadások után, meg még azután is, és hogy közben pedig kezd kialakulni egy ilyen alternatív kánon, ami először csak kételemű volt, és Mészői megbocsátása, és Ottlik Hajnali háztetője képezték az alapját, de most már úgy látom, hogy ilyen nevek vannak itt, hogy Mikszát Kálmán, Hajnóci, Örkény, tehát mondjuk lehet, hogy még van remény arra, tehát hogy lehet egy olyan kánont összegyűjtögetni lassan, ami ilyen kicsi, éles, büdös kis könyvekből áll. Jó. Na hát akkor nézzük, hogy hogyan történt ez, hogy a mondat túlgyőzte magát. Ugye van az a nagy közhely, hogy valamikor a szó poétikáját minden műnepben elkezdi fölváltani a mondat poétikája. Ezt általában, vagy hát legtöbbször a Margócsi István nevéhez kötve hallottam. De közelebbről nézve ez nem ilyen egyszerű, hiszen például Kosztolányi maga is csak a rövidségről és a tömörségről beszélt, nem pedig az ideális magyar mondatok megalkotásának mindenkire kötelező parancsáról. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik a Kosztolányi gondolataival a későbbiekben, illetve hogy mit mondanak azok a szerzők, vagy azok a szövegek, amiket a mondat kapcsán legtöbbször idézni szoktunk. Nekem nagyon érdekes volt ez az újraolvasás. Tehát ugye azt mondta Kosztolányi, Ottlik Eszterházy nádas balassa, meg még a többiek. Nézzük például azt, amikor Ottlik Gézának a regényről szóló híres tanulmánya. Az az érdekes, hogy most, ahogy elolvastam, azt látom, hogy arra nem nagyon lehet alapozni a mondat mindennél fontosabb voltáról szóló állításokat, mert hogy például az van ide írva, hogy nem így emlékeztem rá én se. Nem a szó volt kezdetben, hanem a mondat, azt bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kezdetben, hanem a bekezdés, azt fejtettük ki mondatokban. Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a regény. A regényt már csak a hallgatás előzi meg. Tehát itt szerintem van egy olyan sor felépítve, hogy szó, mondat, bekezdés, regény, hallgatás, és ebben a sorban én nem látom, hogy a mondat olyan nagyon kitüntetett lenne. Tehát ez például nekem meglepetés volt. Aztán most nézzünk egy hosszabb részt. Vagy elgondolhatunk szintén még elég kényelmesen, ha az R nullából indulunk ki, amely túl közeli nézetű. Ugye mindenki ismeri a szöveget, úgyhogy most nem idézem a teljes kontextust. Egy aféle csillagtávlatú, a végtelen felé tágítható nézetet, amely nem azt mondja, én vagyok, hanem csak annyit mond, valami van. Teljesen személytelenül a dolgoknak R1 beli tulajdonságai összefüggései iránt tökéletes közönnyel a maga szuverén módján rendezi be a modelljét. Amolyan zenei, festői vagy matematikai alapon nevezhetnénk R végtelennek vagy R alefnek, nevezzük mégis csupán R2-nek, a regényben mondjuk távolnézetnek épül be az R2, és akkor itt azt mondja, hogy a mondatok, de inkább a bekezdések, fejezetek különféle elemeinek mozgása, visszatérő vagy módosuló hullámzása, lüktetése imitálja az R2-t. És többször tulajdonképpen a mondat szó az nem fordul elő ebben a szövegben. Tehát az egyik olyan munka, amire úgy szoktunk hivatkozni, vagy úgy emlékezünk rá, ami a mondatnak ezt a fontosságát aláhúzhatja, ezt úgy látom, hogy nem húzza alá. És akkor ehhez szorosan hozzá kapcsolódik az Esterházy Péternek az a híres, túlságosan híres szövege talán, hogy zakóink legtitkosabb szerkezete. Ugye mindjárt tudjuk, hogy innen jön, két része van, a szaktanulmány, meg az ünnepi nyilatkozat. A szaktanulmányt most teljes egészében felolvasom, az, mint tudjuk, az egy mondat. Szaktanulmány. Az ottlik mondat nem remeg, nagyon is biztos, mint egy nagy bárka, fekete madár, szinte alig érezhetően ing. Hát nem gyönyörű mondat egyébként. Ugye? Tehát ez nyilván elég súlyos, hogy ennek a szövegnek az egyik fele a szaktanulmány, és a szaktanulmány a mondatról szól egy mondatban. Tehát nagyon erős a gesztus, de az ünnepi nyilatkozat még ezt is egy kicsit más fénybe állítja. Az ünnepi nyilatkozatból idézem a mondatra vonatkozó bekezdést, meg azt is gondolja, aki beszél, hogy egy csomó dolog jobban végig gondolható óval, ottlikkal, mint nélküle. Például a modernség. Mert az iskola egyrészt botrányosan modern, másrészt pedig teljesen épeszű könyv, tehát van eleje, vége, persze közepe is, a mondatok is normálisak, nagybetűvel kezdődnek, írásjel van a végükön. Nem kaptok sokat ezen a dolgon. Nem is egy mondatból áll az egész regény, mint mondjuk másút, ugye, tehát ez nagyon viccesen itt utalt saját művészetére. Mindez talán arra figyelmeztet, hogy modernségen ezeknél a dolgoknál sokkal fontosabbat kell érteni. De az a helyzet, hogy amit szerinte az ottlik segítségével meg lehet érteni, az a valami csoda, az nem a mondaton áll vagy bukik. Mondjuk egy gondolkodásmódnak, vagy még inkább egy létezésnek a radikalizmusát, hogy erre a radikalizmusra hívja föl az ottlik könyv a sajátjával, ugye a figyelmet, tehát hogy valahol másút van a kutya elásva, nem a mondatokban talán. És mégis valahogy nekem is ez jut az eszembe, amikor meg akarom nézni, hogy hol csinált, hol győzte magát túl a mondat apránként. Jó. És akkor lehetne mondjuk olyan nagy jelentőségű munkákra hívni fel a figyelmet, mint hogy Tolcsvai Nagy Gábor a tökéletes mondatok, ez idézőjelben volt, a tökéletes mondatok poétikája ottlik prózájában. Ugye 1999-ben jelent meg a Kaligramnál Nem találunk szavakat című kötet, és abban egy óriási egyéves tanulmány ez. De nem is ezek a fontosak igazán, hanem mondjuk például azt mondja, hogy a mondat az mérően rettenetesen fontos. Nézzük például Tolnai Otto Fadrót című írását. Ugye itt van egy bizonyos Kosztolányi mondat, ami nagyon sokat dolgozik. Idézem a Fadrótból a vonatkozó részeket. Indulás előtt Kosztolányi svéd naplójából írtam volt ki afféle mottóként zsebkönyvem első lapjára ezt az öt mondatot. Eleve, hogy ő mondatokat másol ki. Annyi mindent ki lehetne másolni. Kosztolányi svéd naplójában mondatokat másol ki, be vannak számozva, ezeket felolvasom, most kell borzasztóan figyelni. Tehát milyen mondatokat másolt ki Tolnai Ottó Kosztolányi svéd naplójából? 1. Egyik legszebb szobruk Linné parókás fejű mellszobra a ligetben. Ez egy tökéletes mondat, szerinte. Jó? Egyik legszebb szobruk Linné parókás fejű mellszobra a ligetben. Súlyosodni fog mindjárt. 2. A legsúlyosabb jön. Az igazi svéd gyufa fája habfehér, puha, kedvesen és szabályosan csiszolt. Ez tehát még az volt a problémánk, hogy az van mondva, hogy legyen a mondat tökéletes, de még nem tudjuk, hogy az milyen a tökéletes mondat. Itt most egyelőre megmutatja azzal, hogy jó, ez még egyszer, az igazi svéd gyufa fája habfehér, puha, kedvesen és szabályosan csiszolt. Ugye itt nyilván az van gondolva, hogy a mondat az megvalósítja azt, amit mond. Jó, 3. Itt a kereskedők csak egy kis koporsót tesznek a kirakatba, akkor árt, hogy egy gyermek se fér belé, legfőjebb egy hajas baba. Csak hogy tudjátok, hogy milyen a tökéletes mondat. Jó? 4. Ez szerintem is elég jó. Csodálatosan tiszta és fényes a svéd jég. Nagyon szép, nem? És tökéletes. Csodálatosan tiszta és fényes a svéd jég. És végül az 5. Élni, élni, újra föltekinteni a napra, vagy eltűnni, meghalni, meghalni, ami svédül olyan lágyan hangzik, mint valami dajkadal, oly édesen, mint valami gyermekgügyögés, és csak ennyi, dö. Ez még egyszer, mert ez, ugye, ez a leghosszabb. Tényleg eléggé érdekes. Élni, élni, újra föltekinteni a napra, vagy eltűnni, meghalni, meghalni, ami svédül olyan lágyan hangzik, mint valami dajkadal, oly édesen, mint valami gyermekgügyögés, és csak ennyi, dö. Kimásolta, Tolnai kimásolta az 5 mondatot, és akkor most elkezdi magyarázni, hogy ez hogy is van. Kedvesen és szabályosan csiszolt. Igen. Kosztolányi minden egyes szava, mondata kedvesen és szabályosan csiszolt. Ugye, tehát nyilvánvaló a kultusz, de az is nyilvánvaló, hogy legalább annyira a szavak megválogatását is dicséri. Ez számomra egyértelműen csokonai nyelvhasználatát idézi, mármint hogy puha és mégis csiszolt. És éppen a földiről írt epigrammára gondolok, különös, hogy Linnét illetően pedig épp a doktor földiről egy töredékre, amelyben szikárnak és ugyanakkor lágynak is mondja lelkét. Tehát valahol itt a kedvesen és szabályosan csiszolt körül kezdi kifejteni azt, hogy milyen lenne a tökéletes mondat. Folytatom. A svéd gyufa tehát puha, kedvesen és szabályosan csiszolt, valahogy úgy, és ez már a dolog technológiáját is érinti, mint a megyik szobrok pálcikái. Kosztolányi kedves, nincs csomó a puha fájában. Most kihagyok egy részt, és most az jön, hogy de csak attól a pillanattól kezdve indult be a dolog, amikor Svédországban, Dániába indulva, zsebkönyvembe írtam azt az 5 szinte találomra választott kosztolányi mondatot, pontosabban azt, hogy a svéd gyufa kedvesen és szabályosan csiszolt. Tehát kiderült, hogy az 5-ből ezt tetszik neki a legjobban. Kedvesen és szabályosan. Külön-külön nem megy. A csak kedvesen, vagy csak szabályosan csiszolt dolog, az egész más valami. Gics vagy alkatrész. Jó, tehát azt mondja a figura, hogy tehát akkor legalább ennyit megtudtunk, hogy a tökéletes mondat az olyan, mint a svéd gyufa, kedvesen és szabályosan csiszolt. Ha csak kedves lenne, akkor az gics volna, ha meg csak szabályosan, akkor alkatrész. 2B, az most nyilván azt mondja, hogy 2B-nek az a baja ezzel, hogy ma már a mondat részben gics, részben meg alkatrész. És ebből lett elegem. Jó, tehát itt a mániám középpontjához érkeztünk el. Tehát kedvesen és szabályosan, vagy legalábbis kedvesen, vagy legalábbis szabályosan, és ez vagy gics, vagy alkatrész, és ritkán fordul elő, hogy abban az egységben található meg ez a két művel sor, mint a svéd gyufában. Jó, tehát én, illetve énemnek a kettő B nevű része az ezt gondolja. Na, ebből lett elegem, és ezt azért merem most elmondani többek közt, mert másnak is elege lett belőle. Most két szöveget szeretnék, kis rövid szöveget szeretnék felolvasni, de nagyon tanulságosak, tehát hogy ez a lötyös indulat és dózsai lobogású harag, ami bennem van, annak megvannak a maga történeti előzményei. 2006, Kálmán C. György. Szerinte gyorsan lejáró művekről beszél. A szerinte gyorsan lejáró művek között ezt nem szabad továbbadni, de olyan nevek vannak itt, hogy Spiró hazai závada. Ezekről beszél a Kálmán C. György, mint amik gyorsan lejártak. A közelmúltból az egyik példa Hazai Attila lehetne. Mit agadás? Soha sem kedveltem Hazai Attilát, de helyi jelentőségét, hogy ne helyi érdekűségről beszéljek, mindig is elismertem. Vitriolba váltotta a nyelvét, ahogy szokták mondani. Nem csak azért, mert állítólag a minimalizmusról adott először nagy hatással és igen népszerű módon hírt hazánkban, ezen sokat lehetne szöszölni, így talán ez nem is igaz, hanem azért is, mert erőteljes válasz volt arra, amit talán Farkas Zsolt, talán a mondat mítoszának nevezett. Hát úgy tűnik, hogy először Farkas Zsolt unta meg a mondatot. Arra tudnélik, hogy Eszterházy és Nádas, meg még sokan mások a Kosztolányi és az Ottlik mondat felmagasztalásával, a nyelvhasználatra fordított nagy műgonddal és önreflexív gonddal a nyelvi megformáltságot helyezték a prózaírás centrumába. Mintha ez a réteg volna a kitüntetett. Hazai ezt úgy vonja kétségbe, hogy nála minden más fontosabb ennél. Vagy éppen semmi sem fontos. Ez nagyon fontos rész itt. Tehát ez, amit most olvasok, ez nagyon fontos. Ezzel szembefordul még a Garaci féle nem nyelvkritikus, de a nyelvi sokféleséget mégis kitüntetetten kezelő prózával is, meg a Cucurelli féle rontott szépséget, csúf és esendő nyelvet felmutató írással is, mely mégis a maga módján ugyancsak nyelvközpontú. A vége az, igen, tehát Hazai tehát fontos volt, csak hogy alig hiszem, hogy újraolvasható volna. Szerintem már a maga idejében sem volt az, de az mindegy. Ha kanonizálás beindult, és abba kell vagy kellett maradnia, és legfeljebb a nehézkedés tartja ott benn. Az, hogy a Kálmán C-nek a Hazai nem tetszik, az most legyen ne annyira fontos, hanem legyen a fontos az, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy az egyetlen figura, aki képes volt olyan mondatokat írni, nem, olyan szövegeket létrehozni, amik nem 100%-ig a nyelvi megformáltság körül forogtak, az a Hazai. Én szerintem még a Tarr Sándor is, meg nyilván lehetne sorolni a példákat, de ez nagyon érdekes, hogy a Hazait tudja kiemelni, és más meg nem nagyon jut az eszébe, és amit a Hazai csinál, az pedig szinte mindennel szembe van állítva. Ugye? Tehát Eszterházy, Nádas, Kosztolányi, Ottlik, Garaci, Cucurelli. És az is nagyon érdekes, hogy ezt az egyedülálló, szerinte egyedülálló, vagy általa egyedülállónak tételezett jelenséget ő nem szereti, és újraolvashatatlannak tartja. Tehát még az az egy dolog is problematikus, ami ennek az egész iszonyú szósznak ellene szegül. Ez szerintem borzasztó érdekes. Még érdekesebb, amit ehhez hozzáfűzött az úgynevezett Márkus Béla. Még nagyobb egyetértéssel hallgattam volna azt is másoktól is, hogy amikor a Péterek gárdája úgymond a Kosztolányi és az Ottlik mondat felmagasztalásával A nyelvhasználatra fordított nagy műgonddal és önreflexív gonddal a nyelvi megformáltságot helyezték a prózaírás centrumába, ugye ezt idézte az előbbi Kálmán C. szövegből, akkor azért voltak más mondatok, nem kisebb műgonddal, igényességgel megírtak is az irodalmunkban. Hát ezt tényleg el szoktuk felejteni, nem? Íjjésé, Németh Lászlóé, Sánta Ferencé, Örkény Istváné, Sütő Andrásé, Székely Jánosé, Csóri Sándoré, gondolatjel mondjuk. A kánon az nem hoz, az ő kánonja nem hoz különösképpen izgalomba, de az, hogy, hogy a mondat, ugye ezen az oldalon is nagyon fontos volt, ezt talán ezt gondolom, az úgy lehet, nem? Alanyban, állítmányban tudnak gondolkodni tán ők is, csak nem az történt tán, hogy írás közben után egyre másra telefonáltak Ottliknak, hogy mondd, Cipi, jó ez a mondat? Ez szerintem érdekes. A felmagasztosulással így fog össze a leminősítés. Ez szerintem egy érdekes szempont, nem? Tehát amit mondtam, hogy a kicsi, éles, büdös könyveket akarok, az első alkalommal mondtam, hogy például kicsi, éles, büdösnek látom az Így és Gyula puszták népét például, és abban elképesztő mondatok vannak, tehát, illetve minden mondat elképesztő, csak valahogy másképpen képezt el. Szerintem érdekes. És azt akarom még mondani ezzel kapcsolatban, hogy a Tandori írt egy nagyon fontos és nem eleget olvasott agresszív szöveget. Ottlik a festő, a Balkon 2004/3-as számában jelent meg, és borzasztó eleganciával el van pottyantva egy zárójelben, hogy én utálom a mondat köré kerített nagy feneket. Szerintem bizonyos értelemben ez a dolog, hogy a mondat túlgyőzte magát, és lassan kezd is megunódni, az lehet, hogy valahol itt kezdődött. Én utálom a mondat köré kerített nagy feneket, márpedig amikor a nagy feneket kerítjük a mondat köré, akkor gyakorlatilag a Tandorira is szoktunk hivatkozni, nem? És akkor valahogy ő elég hamar. Hát minden esetre itt a teoretikusokat megelőzve unta meg. Úgyhogy ez a helyzet szerintem. Tehát valahogy ezeken a... Tehát most így Magyaróhéjban így tudnám fölvillantani, amit a mondat mániájáról, kultuszáról és mítoszáról gondolok. És hogyha ez posztmodern stílus terror nem is, az azért kétségtelen, hogy vagy én is úgy látom pillanatnyilag, hogy az utóbbi 20 évben a hazai mellett csak a Tar Sándor mert ellene szegülni. A kettőbbé az mindenféle bunkóságokat mondhat, úgyhogy most ezt mondom. Meg ide még azt szúrtam be magamnak később, hogy lehet, hogy az Eszterházynak a javított kiadása is ilyen. És az ahogy... Tehát az nagyon érdekes, mindenféle szempontból nagyon érdekes, ami azzal a könyvvel történt, és ami történt azzal a könyvvel, az szerintem nem teljesen független attól, hogy abban kicsit más milyenek a mondatok. Mert nincsenek olyan kedvesen és szabályosan megcsiszolva szerintem, mint a svéd gyufa. És láthatóan vissza is kanyarodott erről az útról. Tehát ugye sok szempontból vált problematikussá a könyv, de szerintem az egyik a mondatai. Jó, tehát szerintem azok, akik ellene szegülnek ennek a dolognak, azok nem akarnak nagy, általánosítható, tökéletes mondatokból álló regényt írni, hanem gyakorta kifejezetten rosszak, csúnyák a mondatok. Vagy legalábbis nem kedvesen és szabályosan csiszoltak, vagy legalábbis van csomó a puhafájukban, vagy esetleg nem is puhafából van a gyufa. Tehát, hogy ezzel szemben viszont hatalmas erővel jelenítenek meg számomra hozzáférhetetlen valóságdarabokat, vagy világnézeteket, vagy nem világlátást, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy ez szerintem egy elég érdekes probléma. Nem is tudom. Tehát, hogy ezzel a magyar regény sok megalapításával, meg azzal, hogy mindig van egy olyan érzés, hogy meg kell teremteni a magyar próza nyelvét. Nem tudom, szóval lehet, hogy ez jó. Tehát lehet, hogy ez már egy kicsit nyomasztó. Tehát, hogy nem praktikus mindig ezt gondolni. Tehát nem azt mondom, hogy a magyar próza nyelve már megvan, és teljesen nyilvánvaló, hogy az adott könyvnek, vagy az adott szövegnek a nyelvét, azt mindig meg kell találni, de talán nem kellene ennyire ráfeszülni a mondatra most már, vagy nem tudom. Vagy hát bennem megunódott. Jó. És akkor tulajdonképpen elértem oda, amit mondani szeretnék, és ez pedig a stiláris metalepszis. Mondjuk a metalepszis az most jelentse azt a zönet nyomán, hogy azokat az eseményeket, amikor egy szöveg fölhívja az olvasó figyelmét a saját megcsináltságára. Ezek lehet mindenféle módon megtörténhet ez narratív eszközökkel, bizonyos tárgyak, figurák, motívumok segítségével, de előidézhet metaleptikus hatást pusztán a stílus is, nem? Tehát, hogyha valami annyira rettenetesen, tökéletesen meg van csinálva, akkor önmagában a stílus folyamatosan fölhívja a figyelmet a saját kitaláltságára. Tehát önmagában fölhívja a figyelmet a szöveg kitaláltságára, és ez akadályozza azt, amit a Jókai kapcsán beszéltünk, tehát akadályoz minden ilyen elhitető jellegű stratégiát. Azt akarom mondani, hogy a Kosztolányi a ködlovagok nyomán talán azért futtatta fel, vagy a mondat poétikáját, vagy hozott létre olyan alakulatokat, amiket aztán tovább lehetett húzni ebben a tekintetben, mert olyan klasszikus akart lenni, mint a régi magyar irodalom. Ugye a régi magyar irodalomnak lenni az egy nagyon szerencsés helyzet, nem tudom, ezt megfigyelték-e már. Nagyon szerencsés régi magyar irodalomnak lenni. A régi magyar irodalom szövegei azok, két nagyon fontos tulajdonságuk van szerintem, hogyha mondjuk megnézzük a verseket. A régi magyar versnek két fontos tulajdonsága van, az egyik az, hogy nagyon kevesen vannak, és azért vannak nagyon kevesen, mert a verseket újra és újra alkalmazzák a megújuló élethelyzetekhez, és emiatt nem kell mindig újat írni. Kikalapálom a csaj nevét belőle, és akkor újra és újra föl lehet használni. Tehát azért vannak a régi magyar versek olyan kevesen, eltekintve a török-tatár-szovjetunió pusztításaitól, mert hogy kevesebb is elég, és azért elég kevesebben nagyon sokáig élnek a szövegek. Jó, tehát hogy applikáció, újra és újra alkalmazzák a helyzethez, nem kell mindig újat írni, a versek nagyon sokáig élnek, nagyon szerencsés helyzet régi magyar irodalomnak lenni. És itt mondjuk ez, például azt, hogy miért kell újra és újra halotti beszéd című verseket írni, az innen talán megérthető. Tehát, hogy a régiséghez történő stiláris felzárkózás által be lehet kerülni a kánonba. A régiség stiláris fölénye az mondjuk elsősorban a nyelv változásából következik. Tehát a régi mondat elsősorban archaikussága miatt szép és termelékeny. De kétségtelen, hogy a régiségnek az imitálásával, ez kettővének már ugye tegnap előtt is említettem, ez az egyik mániája, tehát hogy a Kazinczy az milyen csúnya fiú. Tehát a régiség imitálásával vissza lehet kerülni a Kazinczy előtti nyelvi terekbe. Kazinczy előtt, nem tudom, hát szóval egészen csodálatos volt a régi magyar nyelv, ilyen organikusan fejlődött valahogy. Én azt merném mondani, hogy a régi magyar nyelv az például alkalmas lett volna arra, hogy mondjuk, nem akarok ilyen csúnya nagy kifejezéseket használni, hogy kettőbé ezt nem szokta, de azon lehetett volna például filozófiát létrehozni. Tehát az az egy-két szöveg, ami ilyen itt a Rimainak egy-két ilyen elvadult elmélkedése az időről, az látszik, hogy az organikus nyelven, mert amikor nem fordításokkal próbálunk terminusokat létrehozni, hanem ilyen etimológikus gondolkodással van benne, az a nyelv talán alkalmasabb lett volna. Tehát, hogy ez a régiséghez való fölzárkózás lehet az egyik mozgatója. Ugye köztudott, hogy a Kosztolányi Dezsőt nagyon foglalkoztatta a Pázmány Péternek a nyelve, és itt most egy kis részt megpróbálunk lassan elolvasni, mert itt a Kosztolányi mond egy-két dolgot arról, hogy miért jó az. Tehát, hogy miért jó az a régi nyelv. Vagy hogy néz ki a tökéletes mondat, hogy néz ki a magyar mondat. Kosztolányi Dezső Pázmányról a magyar próza atyja, Nyugat 1920 második rész. Alig észrevehetően szórja kincseit, egy-egy mellék mondatba dug valami újszerű megfigyelést vagy észrevételt, amit mások körmondatokban bontanának ki és arányosan használnának fel. Pázmány lázában is józan, földön járó realista, stílusa nem színes, hanem ízes. És akkor most rákanyarodik a központi problémára. Van-e magyar próza, amely tulajdon hagyományaival és törvényei szerint mozog oly szigorúan, hogy minden más írástól különbözik? Egyet mást tudunk erről. Most nagyon kiabálnék, ha tudnék. Ha a magyar prózát ír, nem szerkeszt, mint a latin-francia ősi szabályok alapján, de nem is épít csúcsíves székesegyházakat, mint a germán-német, hanem a nyers észre hallgatva egymás mellé rakja gondolatait. És mindenki nézzen a magyar lelkébe, és gondolja el, hogy ez így van-e. Nem kedveli az alárendelő mondatokat, inkább a mellé rendelő szerkezeteket, kerül minden visszautalást és rámutatást, amelyet jelzés nélkül is érez. Jó? Tehát szorul a hurok a tökéletes magyar mondat körül, a magyar mondat mellé rendelő, amiben nincsenek utaló szavak, hanem a toldalékok ezt megoldják. Meglehetősen laza-e próza szerkezete, hasonlít a vershez, minden verséhez, mely ide-oda villan, szabadon, a felfokozott éberség tüzében kötőszavakat hagy el, s titkos és fontos kapcsolatokat gyakran csak egy raggal vagy igekötővel érzékeltet. Hogy mi prózánk igazi mi volta? Mert hogy van különvaló magyar próza, azt olvasásakor érzékletesen érezzük, a helyén mit gondolnak, mi van. Az van, ami nekem kell. Az van ideírva, hogy az a különvaló magyar próza, amit Pázmány és Mikes olvasásakor érzékletesen érezünk. Ugye azt láttuk tegnap, hogy az, amikor 1794-ben a Mikes megjelenik először, az nagyon fontos. A Pázmány meg nyilván a veszőparipája. Arra még nem kaptunk szabatos választ, valamint arra sem, hogy mi a magyar szellem és a világ hangversenyében milyen szerepet töltenek be olyan íróink, mint például Arany vagy Jókai. Nekem ez nagyon tetszik ez a bekezdés, mert a kezemre játszik. Jó? Tehát Pázmány, Mikes, Arany, Jókai. De nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy itt mondott valamit arról, hogy ő mit ért tökéletesen. A mellérendelés az a tökéletes, a nyers ész meg az éberség mellérendelése, ami bonyolult mondatszerkezetek megépítése nélkül a toldalékokkal tudja létrehozni a kapcsolatokat. Ugye most ilyen szempontból érdemes megnézni a gyufás mondatot egyébként. Az igaz és vér gyufa fája habfehér, puha, kedvesen és szabályosan csiszolt. Vagy ugye ez volt a legrövidebb, a leghosszabb meg az, hogy élne újra föltekinteni a napra, vagy eltűnni, meghalni, ami svédül olyan lágyan hangzik, mint valami dajkadal, oly édesen, mint valami gyermekütyögés, és csak ennyi dö. Jó, tehát itt szerintem valamit megragadtunk, és akkor erről egyébként hosszan értekezett egy nagyon szép dolgozatában Olász Szabolcs. Az a címe a dolgozatnak, hogy Kosztolányi és az én költészet előtörténete. Ebből csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Azt mondja az Olász Szabolcs, hogy a történeti távolság Kosztolányi számára azt jelenti, hogy különbség van a szerző és az olvasó nyelve között, és ez az eltérés a forrása a múltbeli alkotás olvasása során a megismeréssel társuló élvezetnek. De, tehát, hogyha teljesen 2B primitív szintjére hozom le ezt a cuccot, akkor azt mondja, hogy az jó, hogyha a szövegnek meg az olvasónak a nyelve különbözik, mert akkor támad egy olyan surlódás, ami egyfelől elmélyíti a megértést, másfelől fokozza az élvezeteket. Tehát, hogy új dimenziókat teremt ez a nyelvi különbség És akkor idéz még Pázmánytól, olyan éles szemmel idéz tőle. Pázmány nyelve minden hallgatóját, mint egy testileg is összerázza, hogy ocsúdjon magára. Vagy azt mondja, hogy ugye ezt még egyszer. A választ abban látja, hogy aki magyar nyelven nyilatkozik meg, az a nyers észre hallgatva egymás mellé rakja gondolatait. A Pázmány próza szerkezete hasonlít a verséhez, mely ide-oda villan, szabadon, a fokozott éberség tüzében kötőszókat hagyja, s titkos és fontos kapcsolatokat gyakran csak egy raggal és igekötővel érzékeltet, és természetesen itt az Olán Szabolcs ezt az éberséget összekapcsolja a Nietzsche éberség fogalmába, illetve Nietzsche szövegeivel és a Heidegger által szóba hozott ébersége. Szóval a magyar paraszttal 5 percig se lehet beszélni anélkül, hogy ne hallatna valami csúfondáros megjegyzést, melyel magát vagy a világot seprűzi. Még az ős szemlélet frissességével lát mindent, és a tárgyakat elmozdítja megrögzött helyükről, összeméri egymással. További részek, ahogy a Kosztolányi a Pázmány dicséri. Ha megszólal, az ég közeledik a földhöz, és minden megmarkolhatóvá válik. Noha folyton fogalmakkal, elvont eszmékkel bíbelődik az, amit mond, csupa test. És akkor a végén valamit a stílusát, hogy ilyen mosolygó nihilizmus lakozik benne, humoros közöny, a biztos halállal és az élet gyógyíthatatlan céltalanságával szemben. Jó, úgyhogy szerintem ez engem nagyon foglalkoztat most. Ugye, tehát tegnap volt arról szó, hogy milyen megrázkódtatás volt a magyar irodalomnak a 19. század második felében, amikor fölbukkantak nagy mennyiségben ezek az emlékiratíró szövegek. És itt látszik, hogy még ebben az időben is a Pázmánynak a nyelve az mondjuk sokkolóan hat, és egy olyan tapasztalatot jelent a Kosztolányi számára, ami követendőnek látszik, vagy érdemes volna hasznot húzni abból a nyelvből, ahogyan a Pázmány nyelve működik. Úgyhogy szerintem újra azt lehet látni, hogy az, ami kimaradt, ugye a regény fejlődéséből, az újra meg újra visszatér, és szerintem sokkolólag hat a magyar irodalomra. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy tehát a Kosztolányi utáni, a Kosztolányi stílus eszményét messze túlinterpretáló mondat, önmagában is metaleptikus hatású, a Kosztolányi utáni mondat pusztán a stílusával mindig felhívja a figyelmet a megcsináltságra, és emiatt nem működhet ez az elhitetés, amit a Jókainál tegnap beszéltünk, soha nem hihetjük, hogy a valósággal szembesülünk, és hát 2B még ilyeneket is mond, hogy soha nem vág gyomron, soha nem üt szíven a valóság, és ez, amitől 2B megémelyedett. De azt még 2B is elismeri, hogy mondjuk a Hazain, meg a Tarsándoron kívül talán bizonyos kortárs, velünk kortárs önéletrajzi szövegek esetében mégiscsak érez ilyen zsigeri reakciókat. Úgyhogy 2B azt akarja mondani, hogy túl sok méz van a madzagon, ha van még madzag. Egyáltalán kevesebb mézet, vastagabb madzagot. Jó? Tehát, hogy magyaróhéjban is összefoglaljam azt, amit mondani akarok, akkor ezt lehet felírni a füzetekbe, hogy kevesebb mézet, vastagabb madzagot. Sokat dolgoztam rajta, szerintem itt töményen sikerült összefoglalnom azt a bunkóságot, amit mondani akarok. Jó. Tehát, hogy nem kell mindig szépnek lenni. Na, nem kell mindig annyira szépnek lenni. A tárgynak, a témának, a figurának is megvan a maga nyelve, és ez a nyelv esetleg mondjuk fittyet hányhat az esztétikára, a stílus eszmények, vagy az irodalom történetre. Tehát el tudnék képzelni olyan szövegeket, amik ilyen precíz, érthető nyelven, tehát mondjuk a Kosztolányi eredeti elképzeléseihez, tehát magyar hírlapos elképzeléseihez visszafordulva, ilyen rövid, tömör módon közvetítenek érzéki eszközökkel, mondjuk az én számomra hozzáférhetetlen valóságdarabokat, mert lehet, hogy hát lehetne egy ilyen irodalom is. És akkor most fenyegetésemet, nem volt fenyegetés. Ígéret volt. Tehát valaki, valahogy tegnap a beszélgetésben szóba került a Nick Hornby, és most idéznék egy keveset a Nick Hornbytól, mert ott, talán onnan jobban megérthető, hogy mit is szeretnék mondani. Jó? Egy pillanat. Na szóval, elég az hozzá, hogy ezt a Nick Hornby nevű angol írót megkérték, hogy írjon olvasónaplót az amerikai Believer című labban 2003-ban. Magyarul Whitefülűek brancsa címmel jelent meg ez a szöveg. És ugye, ahogy beszéltünk róla, nagyon sok rövid kritika van benne tulajdonképpen. Egyetlen olyan szöveg van, amit fordításban olvas, tehát minden, amit olvas, angolul van. De hát azért ezt érzi, hogy sajátságos az, ami ezután következik, ezért van egy előszó. És most csak hogy mondjuk képzeljük el azt, hogy ezt a szöveget egy magyar író írja le. Mi történik azzal, aki ilyeneket mond? Tehát ennek a kritika, vagy hát olvasónapló kötetnek az elején a következő bevezeti áll. Engem a nyelv nem érdekel különösképpen. Aki magyarul ilyet mond, annak annyi, szerintem. Nem? Annak lőttek. Tehát az olyan, mintha az asztalra köpött volna. Nem? Engem a nyelv nem érdekel különösképpen. Helyesebben az érdekel, mi hasznom lehet a nyelvből, és nap mint nap hosszú órákat töltök el azzal, hogy a lehető legegyszerűbbre faragjam a stílusomat. Eszköz jellegű nyelvhasználat azonnali karcer. Nem? Nehogy már eszköz jellegűen használja a nyelvet. Hát micsoda. De ő az, tehát órákat tölt el az, hogy a lehető legegyszerűbbre faragjam a stílusomat. Nem szeretném, hogy olyan írás kerüljön ki a kezem alól, ami önmagára hívja fel a figyelmet. De jóságos ég, ez áttetsző akar lenni. Hát micsoda? Ez a bunkóság. Amely ahelyett, hogy az által ábrázolt világra hívná fel a figyelmet, ugye? Nem szeretném, hogy olyan írás kerüljön ki a kezem alól, ami önmagára hívja fel a figyelmet, ahelyett, hogy az általa ábrázolt világra hívná fel, áttetszőség, ahhoz meg végképp nincs türelmem, hogy ilyen írásokat olvassak. Azok az irodalmi szintű regények, amelyek az utóbbi évtizedben tömegközönséget értek el, általában viszonylag tiszta üvegen keresztül engednek olvasói rálátást szereplőikre. Ez pronyóság, nem? Tehát a magyar kontextusban ez egyszerű bunkóság, nem? Nem érdekli a nyelv, ha érdekli, akkor azért érdekli, hogy ne látszódjon a nyelv, és hogy tiszta üvegen engedjen rálátást a szereplőkre. Nevetséges, otrombaság. És utána elkezdi magyarázni, hogy egyébként meg szerintem miért szorult vissza az olvasás, és ez ilyen hülyék miatt szorult vissza, akik nem olyanok, mint ő. Ugye van egyfelől az unalom esély, ha valaki elkezd olvasni, az joggal gondolhatja azt, hogy a könyv az unalmas lesz, mert a valóság az háttérbe szorul az ilyen típusú könyvekben. Aztán, ha az olvasó elkezd olvasni, akkor joggal gyanakszik arra, hogy neki majd most erőfeszítéseket kell tenni, mert a nyelv az bonyolult lesz, és egyáltalán van egy olyan elképzelés, amihez képest a Hornby megpróbál magát megfogalmazni, hogy a jó könyv nehéz olvasmány, a könnyű olvasmány az meg rossz könyv. Nem? Tehát olyan, mintha velünk vitatkozna. Nem? Ellenlépések. Nagyon okos ember egyébként. Ellenlépéseket tervez. Azt mondja, az örömöket kell propagálni, nem a hasznokat. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy az emberek újra olvassanak, akkor arról kell beszélni, hogy abban mi a jó. Már hogy mi az élvezetes, nem az, hogy milyen haszna lesz belőle. Következő ellenlépés az olvasók növelésének céljából. Nincs sehol előírva, hogy egy könyv lapjainak forgatása olyan legyen, mintha nagyon sűrű iszapban taposná. Egy könyv kizárólagos célja, hogy elolvassák. Iszonyú nagy paraszt, nem? Vagy hát nem, hát, tehát ha magyar szempontból nézzük, akkor ez nem. Na milyen örömök vannak? Mert az örömöket kell propagálni. Először is, hogy tudsz beszélgetni olyan emberekkel, akik szintén olvasnak. Tehát az olvasó emberek társasága az az egyik öröm, ez teljesen így van szerintem. Aztán okosodni lehet a könyvekből, meg ihletet szerezni. tovább megyek, ismereteket lehet szerezni a könyvekből. Az is nagyon jó, hogy a szép irodalom az sokkal nagyobb részletezettségű, mint például a National Geographic. Azt mondja, hogy a részletezettség az az egyik fő öröm az irodalomban, és tulajdonképpen oda jut el, ahol mondjuk benne mély nyomokat hagyott egyetemi tanulmányaim elején a Román Ingardennek a könyve, ahol azban Román Ingarden téli szünetben elment a hegyek közé, és két hónap alatt papírra letette ugye a nagy művét. Azt mondja, hogy az irodalom azért jó, mert a lényegi dolgok szemléletének nyugodt lehetőségét biztosítja. Szerintem ebben van valami. És a Nick Holmby valahova ide jut el, de azt hiszem, hogy a lényegit az zárójelbe helyezte. Tehát a lényegi dolgok szemléletének nyugodt lehetősége, illetve a dolgok szemléletének nyugodt, a részletezetten ábrázolt dolgok szemléletének nyugodt lehetőségét biztosíthatja egy ilyen irodalom. Tehát értik, hogy mit akarok mondani, hogyha valaki ezt, hogyha ezt egy magyar ember írja le most, akkor az úgy néz ki, mintha ilyen Moldova György lenne, nem? Tehát fölmerül a Moldova gyanú. Amikor pedig a Holmby csinálja, akkor valahogy nem kerül föl a Moldova. Nem bukkan föl a Moldova gyanú, nem? Tehát, hogy egy olyan kultúra van, ahol hogyha valakinek ilyen volna a projektje, akkor azt valahogy ilyen szubliterálisnak tartanánk, hogy nem tudom, tehát ilyen népszerűnek, vagy népszerűség hajhásznak. Világos, hogy tehát nagyon nehéz ezt úgy mondani, hogy ne 2B ne tűnjön egyfelől lukácsistának, másfelől meg ilyen Moldova rajongónak, de próbálom mégis így árnyaltan ezt mondani. Ott ijedtem meg igazán, amikor most olvasom a Eszterházy Péter Esti című kötetét, és a 263. oldalon arról beszél, hogy amikor a 70-es években megmutatta az első írásait, akkor a szerkesztők azt mondták neki, hogy hát figyeljél kis haver, nekünk tökös novellák kellenek, nem ez a szóbuzera. Nem kell ez a szóbuzera, nekünk tökös novellák kellenek, és akkor a beszélő azzal vágja ki magát, hogy ő azért akkor egy olyan nyelven dolgozott, ami mondjuk tökös szóbuzera. Tehát igen, de ezért ekkor ijedtem meg, mert egyszer csak azt vettem észre, hogy kicsit közel kerültem a 70-es évekbeli szerkesztőkhöz. Mert hogy tökös novellákat szeretnék olvasni tulajdonképpen. De egyébként az Esti az ilyen szempontból is érdekes, tehát szerintem a számomra egy kicsit megunódott szóbuzer alatt mostanában mindig ott van egy tökös novella. Tehát én úgy érzem, hogy az a könyv is tud erről a problémáról. Egyre nyilvánvalóbban van ott egy tökös novella. A mindig magas szintű, de mondom, egy számomra egy kicsit megunt, vagy megémejettem ettől. Na. Tehát a tökös szóbuzer alatt egyre inkább ott vannak a novellák. A tökös novellák. Jó, és akkor megnézem, mennyi időnk van. Oké. És akkor a végén részben, összefoglalás részben egy kicsi kitekintést. Egy olyan fejezet jön, hogy az asztal beszakítására irányuló igyekezet egyéb praktikus és intézményes okai. Az egyes az, hogy a kortárs nyugati irodalmaknak mindig hiányos is volt, most is hiányos is lesz a recepciója. Tulajdonképpen, ahogy ezen egy beszélgetésben szóba került, csak a nagy összegző műveket olvassuk, mindazt, ami őket körülveszi, azt nem. És ebben az értelemben mindig olyanokat is akarunk alkotni. Ezt most azért mondom, mert amikor én elolvastam a Nádas Péter Párhuzamos Történetek című regényét, akkor nekem nagyon jó volt, és rettenetesen boldog voltam hónapokig. Részben akkor, amikor olvastam, részben meg még utána is jó sokáig, és borzasztóan oda voltam érte. És minden egyes pillanatát élveztem az a helyzet, és egyszerűen nem értettem, hogy honnan pottyant ez ide. Tehát, hogy egyszer csak leesett az égből a kábakő, vagy nem tudom micsoda. Aztán elolvasna Déri Tibor a Befejezetlen mondat című regényét, és akkor már láttam, hogy honnan pottyant ide a Nádas. Tehát, hogy olyan, mintha a Dérinek egyfelől magát, az egész projektumot, részben pedig annak néhány elemét különösképpen kidolgozva jött volna létre a párhuzamos történetek, és aztán pedig most ezen a nyáron befaltam a Prustot, és akkor láttam, hogy a Déri meg a Prust orrából bújt ki, és akkor, hogy tulajdonképpen értik, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy egy kicsit olyan, hogy tehát most 2B ilyen felforgató olvasmány élményeiről számolt be. És hogy véletlenül visszafele olvastam, tehát Nádas, Déri, Prust, és ebből most úgy gondolom, hogy tényleg nem fejlődés van az irodalomban, hanem az van, hogy időnként bedobnak borzasztóan, iszonyatosan nagyméretű műveket a köztudatba. Meg lehet, hogy ezek marslakók egyébként. Tehát mondjuk ilyenekre gondolok, hogy Homérosz, Dante, Shakespeare, Goethe, Proust, nem? Ezek szerintem lehet, hogy marslakók. Tehát, hogy időnként ide küldenek egy-két ilyen csákót, megalkotják ezeket az iszonyatos műveiket, és az irodalom története az, ahogy ezt folyamatosan megpróbáljuk nagyon lassan, sokféleképpen megérteni. Az irodalom története tulajdonképpen ezeknek a marslakóknak a nagyon lassú feldolgozása, folyamatos interpretációja, meg az interpretációk interpretációja. Csak egyesek azok közvetlenül nagy művet akarják utánozni. Tehát mondjuk olyan dolgokra gondolok, mint például most tényleg nagyon primitív, nem? Tehát a Fanni hagyományai az egy koppintás, nem? Az ember tragédia az is egy koppintás. A párhuzamos történetek az is egy koppintás. Tehát látom, hogy mi a nagy mű, és ahelyett, hogy elkezdeném apránként részleteiben imitálni, vagy leszűrni valamit, akkor majd én is csinálok egy olyat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos ok. Tehát, hogy vagy az olyan kifejezések, hogy ő volt a magyar Ovidius. Vagy a magyar Márkez, nem? Ezt főleg nagyon imádom. Darvasi Laci a magyar Márkez, nem? Gyöngyösi István a magyar Ovidius, nem? Tehát, hogy ezek, tehát, hogy magyar valami csoda. Ezeket érdemes lenne egyszer áttekinteni az irodalom történeti írásban, nem? Tehát, értik, hogy mindig az Arany Jánosnak van igaza, tehát az Rínyi és Tasszónak van igaza mindig. Tehát, hogy nem olyat kell csinálni, hanem jó, akkor foglalkozzunk a marslakok műveivel, próbáljuk ezt követni, és néha az imitációnak a réseiben létrejön az, ami eredeti. De nem az a lényeg, hogy sikerült a Tasszót lekopintani, nem tudom kicsodát. Tehát, hogy az egyik fontos probléma az, hogy a világirodalomból csak a nagyokat ismerjük, és ezt az egész televényt, ami mondjuk egy ilyen szöveget körülvesz, azt meg nem. Ennek ezer és egy oka van, ezekre most nem szok kitérni, de hogy ez mondjuk egy nagyon fontos elem abban, hogy hogyan jön létre az asztal beszakítására alkalmas irodalmi mű létrehozására irányuló izzadságszagú igyekezet. Jó, kettes pont az irodalomtörténetírás. Hogyha megnézzük az irodalomtörténeti szintéziseket, akkor arra lehet jutni szerintem, hogy vékony, kicsi, büdös mű az lehet kezdeményező. Kezdeményező az lehet, de összegző mű az csak nagy lehet. Tehát van egy ilyen szokás, nem? Tehát ezt lehet mondani, hogy valami új kezdődik, mit tudom én, Eszterházy Péter Semmi Művészet című könyvében, de azt nem lehet mondani, hogy mondjuk valami törekvés az összegződik egy kicsi könyvben. Mert azt mondják, hogy Mészöly megbocsátásával új korszak kezdődik, még Mészöly maga is azt mondta, hogy ez tényleg egy fordulat, akkor elkezdte a húst visszarakni a csontokra, vagy nem tudom. De azt nem lehet gondolni, hogy összegző, vagy ilyen főmű, magnum opusz, az kicsi legyen. Ugye arról már beszéltünk, hogy főleg amikor egy életmű nagy terjedelmű, akkor egy ilyen belső kánonokból, csak a közepe Napóleon mindig, meg a főművekből építik fel a történeteket. Tehát bizonyos értelemben én azt akarom mondani, hogy ennek, hogy az alkotók borzasztó nagy könyveket akarnak írni, ennek az is oka, hogy az irodalom történészek azok gazdaságossági megfontolásból az életművekből kiválasztanak ilyen színek dohékat. Tehát, hogy csebben a tenger, abban úgyis minden benne van, a többivel meg már nem kell foglalkozni. És egy idő után, amikor az irodalom történészi gyakorlattá válik, akkor alkotói szempontból érdemes eleve ilyen típusú műveket létrehozni, nem? És ezzel kapcsolatban az szerintem rettenetesen borzasztó, hogy egy könyv az nem alkot szerzőt. Egy könyv nem alkot szerzőt. Tehát nincsen, tehát ugye azt szoktuk mondani magyarul, vagy lehet olvasni az irodalomtörténeti munkákban, hogy XY egykönyves szerző, de hogyha azt megnézzük, azt az egykönyves szerzőt, akkor mindig kiderül, hogy nem egy könyves, hanem egy könyves csinált belőle az irodalomtörténetírás, nem? Tehát olyan ember, aki összesen egy darab könyvet írt, az biztos, hogy nem tartja számon az emlékezet. Tehát, hogy ez nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nincsen szerző önfaka nélkül. Tehát életmű nélkül nem létezik szerző. Olyan meg nincsen, hogy egy kis büdös könyvecske lenne az életmű. És ez szerintem ez ilyen praktikus ok. Tehát, hogy mivel az irodalomtörténetírás a jelenlévők nyilván kivételek, tehát én is kivétel, tehát 2A is kivétel, de mivel az irodalomtörténészek azok az életművi színekdohékkal foglalkoznak, ezért úgy tűnik, mintha csak olyat lenne érdemes írni. Tehát nyilvánvaló, hogy az irodalomtörténetírásban is az egyik fő cél az a beszédtárgyaknak a ritkítása. Nem? Tehát, hogyha megritkítjük a beszédtárgyakat, akkor talán alaposabban lehet beszélni róluk. Tehát bizonyos értelemben az irodalomtörténész kénytelen életművi színekdohékkal élni. Tehát én ezt nem kárhoztatom feltétlenül, csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy néha ki kellene csomagolni ezeket a tömörítvényeket. Tehát, hogyha a színekdohét ilyen tömörítvénynek látjuk, akkor néha ki lehetne csomagolni. Tehát az volna jó, hogyha az életműveknek a perifériáit, tehát az alternatívákat, meg az anomáliákat is valahogy bevonnánk legalább alkalmanként a vizsgálódásba. Jó. A harmadik ilyen praktikus intézményes ok az a kritika. Tehát a kritikáknak, vagy a kritikai írásnak a működése. Tehát 2B úgy látja, hogy a kritikák terjedelme és elmélyültsége egyenes arányban áll a megkritizált mű terjedelmével és összegző hajlandóságával. Nem? Tehát minél nagyobb egy könyv, abban a értelemben nagy, ahogy most definiáltuk, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy alaposan fognak vele foglalkozni. Jól mondom? Természetesen ez se igaz, mert a kritikai élet az olyan állapotban van, hogy még azzal se foglalkoznak rendesen, tehát most ezt nem... De talán valami ilyesmit lehet mondani. Tehát minél nagyobb egy könyv, annál inkább foglalkoznak vele. Hát persze, hogy a szerző nagyot akar írni. Ennek nyilván az az oka, hogy a kritika az, hogy is mondjam, ilyen emlékezetes, vagy figyelemfelhívó, tehát ilyen logó jellegű kijelentésekre tör, azt igyekszik papírra vetni, nem? Tehát egy feltörekvő kritikusnak az a jó, hogyha ilyen idézhető, tehát ilyen aranyköpéseket tud mondani. És nyilván, hogy egy aranyat köpni, azt könnyebb a lezáráskor. Nem? Tehát amikor lezáródik, vagy tehát amikor egy olyan narratívát hozok létre, hogy valami elkezdődik, vagy lezárul, akkor nyilván egy kritika akkor sikeres, hogyha valóban így bevilágítja ezt az életművet, tehát eleve az ilyen összegző, vagy legalábbis narratívák létrehozására különösképpen alkalmas könyvekre figyelnek oda. Tehát vagy kezdeményezni, vagy lezárni kell valamit, ráadásul a nagy műnek ahhoz, hogy igazán foglalkozzanak vele. És szerintem ez szorítva hat le az alkotó keblére a kritikának ez a tendenciája. Ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy figyelmet kellene fordítani a hanvába holt kezdeményezésekre is. Tehát a zsákutcákra is oda kellene figyelni szörnyen, vagy azokra az irányokra, amik elhaltak. Tehát ne csak az legyen a kritika tárgya, ami megvalósul, vagy ami így kibomlik, hanem az is, ami nem sikerült, vagy ilyen virtuális maradt. Tehát azokra az irányokra is fel kellene hívni a figyelmet, amit az adott szerző nem bontott ki teljesen. És ismét a javított kiadást hoznám példaképpen, hiszen hogyha megfelelően olvasva van, akkor bármi, bármelyik pillanatban hirtelen nagyon fontos lehet. Tehát magyarul, magyarul kettőbének egy olyan irodalmi eszménye van, hogy rövidebb műveket akarok, és jóval hosszabb kritikákat. Hm? Ez szerintem jó kitalálta, nem? Tehát szerintem a kritikák túl rövidek. Jó, ez én is érzem, hogy de ez szerintem teljesen, tehát kisebb műveket akarok, és nagyobb kritikákat. Mert állandóan ilyen kis pici izék vannak, nem tudom, 5000 leütés. És akkor mi van? Mit lehet csinálni 5000 leütésben? Abszolút semmit nem lehet csinálni. De nyilván én is kerestem ezzel pénzt. Én is írtam rövideket, de megfogadtam, hogy nem fogok többet. Tehát ne írjatok rövid kritikákat, az nem jó. De most ez komolyan, tehát hogy rövidebb művek és hosszabb kritikák. Ez volna a javaslatom. És akkor a negyedik praktikus ok az a szerzői ego és annak nagyra vágyása. Ezzel nem túl sokat tudok kezdeni. De van egy történetem, amit én nagyon szeretek, már nem tudom, hogy melyikőjüktől hallottam, de az kétségtelen tény, hogy a Darvasi László azt mondta egyszer Cucorelli Endrének, mégpedig a könyvmutatványosok megjelenése után, hogy én most már nem vagyok kispályás. Én úgy tudom, szerintem mindkettejüktől úgy tudom, hogy, nagyon, hogy a Cucorelli nagyon megszitta a Darvasit. Ezt szerintem írjuk föl valahova. Ez nagyon jó. Tehát Endre kinevette, kicsúfolta, meg is szitta. Nem kell annyira Szerintem álljunk ellen a csábításnak. Nem kell annyira erőltetni a nagypályát. Tehát inkább a kispályásságot is ki lehetne dolgozni állati óra, nem? Tehát most nevetséges volna egy kispályás labdarúgó nagypályaság törne állandóan. Miért nem abba akar jó lenni, amit csinál, nem? Jó, tehát én most már nem vagyok kispályás. És akkor még egy kicsi, az már csak levezetésképpen. És van az ötödik pont, ami meg lehet vitatható, de ezt azért még szeretném elmondani. Van egy dolog, ami ennek ellene tart, tehát ennek az egész dzsuvának, amiről eddig beszélt 2B, annak ellene tart, és ez pedig szerintem az internet. Tehát arról beszéltünk, hogy a nagy könyv eszménye a nyomtatáshoz kötődik. Tehát lehet, hogy ezt is primitíven gondolom el, de ugye azt mondtam, hogy a nagyméretű könyv az a nagy egyedi példány az részben a médiumból következik. Tehát amikor a 16. században kiadnak egy magyar könyvet, ugye tudjuk, hogy 500 és 1000 példányban valahol, akkor annál nagyobb a valószínűsége, hogy nagy mennyiségű szöveg marad fönt, hogyha egy példány nagy méretű. Ugye a könyvpusztulás példányonként történik általában, minél nagyobb egy példány, annál nagyobb mennyiségű szöveg marad fönn. Tehát az egyik oka szerintem a régiségnek ebben a speciális helyzetéből ered. Na most, én nem tudom, hogy ez így van-e, de én ezt úgy tanultam a Horváth Ilántól, hogy az internetes szöveg az egypéldányos. Ugye? Tehát ez lehet, hogy nem így van, és én ehhez nem is értek, de szerintem az internetes szöveg egypéldányos, vagy legalábbis kevesebb példányban van fönt a szervereken a szöveg az internet esetében, mint ahogy a könyvkultúrában megjelent. Tehát annál a példánynál kevesebb. Tehát ugye egyszerre többen hozzáférhetnek, de valójában a szerver csak egy példányban van. Na most ez azt jelenti, hogy ha kilövik a szervert, akkor annyi neki. Na most ebből mi következik? Nem érdemes nagynak lenni, mert minél nagyobb a terjedelem, annál több szöveg pusztul el azzal az egy példánnyal. Most gondoljunk bele, tehát szerintem azok az életművek vannak a legnagyobb veszélyben, amelyek teljes egészükben fönn vannak a dián. Mondjuk elpusztul a szovjetek, átlőnek egy baktériumot, elpusztul minden papír. Tehát vegyük úgy, hogy csak az internet őrzi az irodalmi szövegeket, akkor hogyha találat éri a dia szerverét, akkor Orovec Imre életműve nincs többé. Jól mondom? Hát nagyjából jól mondom, nem? Tehát azok, akik a dián fönt vannak, fönt van az egész életmű, azokat egyetlen rakéta találat mindörökre eltörli a földszínéről. Tehát akkor Ebből szerintem az következik, hogyha meg akarjuk a szövegeinket őrizni, hogy az internetességet figyelembe vevő szöveg a szétszórtságra tör. Egy életműnek annál nagyobb esélye van a fennmaradásra, minél több és minél kisebb darabban van fönt a neten. Veszélyes egy helyen ott lenni az egésznek. Tehát digitális tekintetben azok az életművek vannak a legkisebb veszélyben, amelyek nincsenek fönt a dián, de sok más helyen, részletekben ugye fönt vannak. Mert ebben az esetben a teljes pusztuláshoz az oroszoknak jó sok szervert kell kilőni. Ismét mondom, ehhez nemhogy 2B, de én se értek. De szerintem abban, amit most, ez nem teljesen hülyeség, amit elmondtam, nem? Tehát egy találat kilövi a teljes oravecet, de a disperzen elhelyezett életműveket, azokat nem lehet egy rakétával kilőni. Tehát sokkal többet kell dolgozni az oroszoknak a disperz életművek elpusztításán. Tehát magyarul az internetnek van egy olyan hatása, hogy azok a szövegek túlélésképesebbek, amelyek, mit tudom én, ugye, tehát többféle kánonban is helyet kapnak. Ugye nyilván annál több helyen van fönt a neten, minél többféle olvasatban érvényesek. Tehát az internet korábban kanonikus értelemben sem érdemes összegző főművet alkotni. Vagy ha már ilyen nagyot írunk, akkor az igyekezzen többféle asztalt beszakítani. Ez szerintem nagyon fontos, és visszakanyarodhatunk az elejéhez. Szerintem ezért van az, hogy a Margócsi a fogságot azt az X-ekkel ellentétben oly módon dicséri meg, hogy az többféle asztalt beszakít. Ugye, tehát az X-ek az egy asztalt akart beszakítani, a fogság az pedig már többet. Bizonyos értelemben ez tanulságos, noha nyilván az egy tétes irodalmi művek száma az egyébként is csekélyebb. Jó. Jó, úgyhogy nagy sikerű, de egyre kisebb sikerű előadásomban, tehát azt szerettem volna elmondani, hogy a nagy mű az regény, nagy terjedelmű, komoly, tökéletes mondatokkal dolgozó új poétikájú, és hogy ennek az igyekezetnek a létrejöttében a régi magyar irodalom létrejöttéhez, a régi magyar irodalom a kolligátum eszméjével járult hozzá, a 19. század elsősorban a keményi komolysággal, és a harmadik elem az pedig mondat, az a mondat, ami a Kosztolányiból táplálkozik, és jó részt a Kosztolányi túlolvasásából jött létre. Tehát mondjuk a három történelmi korszakhoz ezt a három fő mozzanatot kötném, így visszadobozolva azt, amit most megpróbáltam kifejteni. Praktikus okok, ugye a világirodalom hiányos recepciója, az irodalom és a kritika szinekdohikus hajlandósága, meg a szerzői ego nagyravágyása, és ami ennek ellene tart, az talán ez az internetessége, vagy a szövegnek a digitalizáltsága. És akkor búcsúzóul azt akarom mondani, hogy tehát nem vagyok teljesen hülye, tehát nem gondolom azt, hogy... Tehát nem akartam azt mondani, hogy a magyar irodalom az teljesen másmilyen is lehetne, mint amilyen. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tudjuk magunkat teljesen, vagy meg lehet, csak nagyon kicsit tudjuk kireflektálni magunkat ebből a dologból, a saját hagyományainkból, hiszen a hagyományaink azt lehet látni, hogy valóban ezt diktálják. De hogy azért egy kicsit lehetne más irányokba is igyekezni. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy merjünk kicsik lenni, és ne akarjuk beszakítani az asztalt. Irodalom történetileg ehhez annyit tennék hozzá, hogy ebbe elég sokan belerokkantak egyébként. Tehát szerintem az Arany János, az Ottlik és mondjuk Mészöly rettenetesen sokat küzdöttek ezzel. Tehát szerintem úgy gazdaságosabb volna ezt egy kicsit félretenni. Tehát, hogy más irányokba koncentrálni az igyekezeteket, mert ez az asztal beszakítására irányuló igyekezet, ez nem gazdaságos. Tehát egyszerűen szerintem nem jó. Még azt akarom elmondani, hogy nekem a személyes tétje ennek a mostani erős adássorozatnak az volt, hogy megtudjam, hogy nem, de most nyilvánvaló, hogy propagáltam az olyan fajta irodalom eszményt, amelynek a művei nem akarják beszakítani az asztalt. Tehát agitálni szerettem volna egy ilyen másféle elképzelés mellett, és nekem a, személyesen én arra voltam kíváncsi, hogy ebben a körben ezzel a javaslattal nem döngetek-e nyitott kapukat. És valahogy úgy, nem tudom, az lett az érzésem a három nap alatt, hogy nem döngetek nyitott kapukat. És nagyon köszönöm a beszélgetéseketnek, hogy meghallgattak, és remélem, hogy most azt mondta az elnök úr, hogy itt 15 óra 44 perckor mindennek vége kell, hogy legyen. Mert akkor engem rákötnek a Skype-ra. De addig beszélgessünk már egy kicsit, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, mit gondolnak erről. Jó. Köszönöm szépen. Teljesen világos volt a kérdés, és nem tudom, hogy mi a válasz rá, mert ugye, hogyha szerintem a régiségnek azok a szövegei, amik számunkra most is olvashatóak, nem feltétlenül olvassuk őket, de olvashatóak, hogyha elővesszük őket, azokban tulajdonképpen még nincsen ez a tökéletes mondatra törekvés. Tehát mit tudom, én például nagyon szeretem azt, ahogy a Pesti Gábor fogalmaz. Vagy a Heltainak a meseit nagyon szeretem. Ott szerintem nem volt ilyen tökéletes mondatra való törekvés, de ugye borzasztó érdekesek a mondatok részben azért, mert a Heltai tulajdonképpen nem magyar anyanyelvű volt. És akkor ilyen a germanizmusait tartjuk a régi magyarosnak, ott közben az ger, nem tudom. Tehát nagyon, nagyon érdekes olvasmányok, de szerintem a régi szöveg az mindig tökéletesnek tűnik. Tehát, hogyha visszamegyünk a régiségbe, akkor onnan nem tudunk mintát meríteni arra, hogy milyen az, amikor a mondat nem tökéletesen, finoman és szabályosan csiszolt. Most pillanatnyilag ott tartok az okoskodásban, hogy szerintem ez a dolog, hogy az irodalmi műnek tökéletesen csiszolt mondatokból kell állnia, ezt szerintem a ködlovagok találták fel. Tehát a ködlovagok voltak az elsők. Szerintem ahonnan ilyesmit lehetne tanulni, tehát hogy milyen típusú szabályozottságai vannak az irodalmi szövegnek, hogyha nem az az elsődleges vagy kizárólagos szabályozottság, hogy tökéletes a mondat, ezt szerintem valahol ott a ködlovagok, közvetlenül a ködlovagok előtt kellene keresni. Vagy mondjuk mit tudom, Krúdi előtt. Nekem, hát nem tudom, tehát így izomból most azt mondanám, hogy mielőtt a Szegeden a Magyar Tanszéki Könyvtárat beolvasztották volna az egyetemi könyvtárba, akkor előtte sikerült ellopnom a Mixát összest, és azt akkor a lopáskor, mert akkor nem tudtam, hogy nem fogják megtalálni nálam, én azt akkor elolvastam. Szerintem a Mixát az ilyen. De szerintem a Mixátnál nem gondosan, tökéletesen csiszoltak a mondatok, és mégis van benne valami különös rendezettség, amit most nem tudnék teoretikusan taglalni, de ott szerintem abból lehetne valamit tanulni. Szerintem a Juka is igyekezett nagyon tökéletes mondatokat alkotni, csak ott a rendezettség az más természetű. Azok a könyvek tulajdonképpen nem a könyvségre íródtak. Tehát abból sok mindent lehetne tanulni, de azt, hogy hogyan rendezett egy szöveg, ha nem tökéletes mondatokból áll, azt talán nem lehetne. Jó. De mondom, tehát ez, erre most csak ilyen hevenyészet válaszom van, de ott keresném a választ valahol a körlovaluk előtt. De nagyon, nagyon jó a kérdés.
Ezek szerint akkor a történet, illetve anekdotikus hagyomány van. Persze ez, ebben látnám azt, hogy ezt tudná ellenállni, ezt tudná megkérdezni, más fényben felvinteti ezt a
Azt nem tudom, hogy, hogy a Mixártól mást is kell tanulni. Most csak pusztán erre a mondatra. A mondatra mondtam, tehát hogy milyen a Mixárt mondata. Vagy mi történt a mondattal mondjuk a Jókai meg a Mixárt között. Mert valami, tehát mit, az Ottlik szövegből teljesen világos volt, hogy elképzelhető lenne egy olyan fajta szervezettség is, ami mondjuk a bekezdésen kattog. És valami ilyesmit, lehet, hogy valami ilyesmit akarok mondani. Tehát, hogy olyan, mintha a Mixát az bekezdésben gondolkodott volna.
Te a saját regényedben foglalkoztál ezzel, vagy úgy érezted, hogy hát azért még ez a mondat központ még azért létezik itt azért. Azért megmarad még, hogy ebben a kritika az engem beszélni. Vagy mondtad, hogy engem nem érdekelik, van miért kijelentkezik, aztán kész, paf, kifelé sütjük. Hát akkor ennek szerint hát esetben.
Én beleragadtam ebbe a tradícióba, amit most elkezdtem gyepálni, igen. Tehát bizonyos értelemben az abban, ahogy...
Na, hogy...
Ott hiába keresik. Tehát most állati klassz lett volna azt mondani, hogy egyébként megjavasolhatom ezt, de sajnos ez nem így van. Sajnos ez nem így van. Tehát ott nagyon igyekeztem. Igen, tehát hogy mondat szinten rendezett legyen, azt nagyon akartam. Tehát más területeken vannak rendezetlenségek, de azt, hogy ez milyen volna, azt nem. Azt onnan nem lehet megtanulni. Meg lehet más se, de sajnos ezt nem tudom. Igen. Mindenféleképpen ne legyő szinten meg a becsülés. Mind a két felvetés nagyon jeles. Igen, tehát a szerkesztőnőmnek igaza van abban, hogy betétszerűen vannak olyan részek, amik nincsenek jól megcsinálva. Részben az áthúzott szövegrészek, részben pedig olyanok, amiket idézetként próbáltam megszenírozni ott a szövegben. Tehát vannak olyan szövegrészek, amik úgy tesznek, mintha idézetek lennének valóságosan létező szövegekből, és ott nem mindig annyira rendezett a mondat. De hát ezek csak ilyen szigetszerűen, ilyen zárványszerűen bukkanhatnak fel ott. A második felvetése szerintem rendkívüli fontossággal bír. Tehát esetleg lehetne egyszer egy olyan tanulmányt írni, ami arról szól, hogy melyek azok az irodalmi kezdeményezések, amelyek bizonyos külföldi szerzők magyar fordításainak stílusából táplálkoznak. Ez szerintem válasz a kérdésre, nem?
Én tehát nagyon... Nem,
nagyon sok olyan kortárs irodalmi irány van, ami bizonyos nyugat-európai szerzők magyar nyelvi fordításainak stílusán alapul. Ezt valóban nem kellett volna Nem kellett volna kihagynom. Mondjunk neveket? Már külföldi neveket, akik nagyon ható. A Thomas Bernhard magyar fordításainak a nyelve az teljesen alapvető szerintem. Tehát számos olyan szerző van, aki nagyon nehezen, hogy elsősorban ez a tradíció, amivel megpróbál megharcolni. Ez teljesen így van szerintem, és ezt hiba is volt kihagynom a gondolkodásból. Igen, bocsánat, tessék. Ez teljesen így van. Tehát ami kedvesen és szabályosan csiszolt, az nehezebben akad be egyéb problémákba. De ez szerintem egy olyan nagy téma, amit viszont nem elfelejtettem, vagy nem volt időm, ezt nem akartam megérinteni. Tehát igazság szerint, igen, tehát jó volna, tehát nyilván ehhez hozzákapcsolódik az, hogy engem érdekelne valami kis társadalmi érzékenység, érted? Vagy mit tudom, valami szolidaritás felkeltő erő, vagy nem tudom micsoda. De ez nyilván ennek a beszélgetés sorozatnak túlságosan kitágítaná a határait. Igen, tehát hogyha nem volna olyan kedvesen és szabályosan csiszolt, akkor könnyebben bele tudna akadni bizonyos problémákba. Tehát ez szerint, hogy kiöntöttük a fürdővízzel a gyereket. Tehát nyilván nem szeretnék ilyen politikailag didaktikus, vagy nem tudom milyen szövegeket olvasni, de az, hogyha így bele tudna kapaszkodni jobban, azt bírnám. Ja.
Egy-két apróságot ad mondjak.
Igen.
Nagyon szögét ütött a fejembe az is, amit mondtál, meg azok az anomáliák is, amiket te látsz magában ebben az általad felépített rendszerben, mint ahogy egy hatalmas anyagot mozgatsz nyilván, hát önkéntelen is vannak benne ellentmondások, de te szerintem jól látod, hogy ez igazából dinamizálja a munkádat, tehát ez jó, hogy ez így van. Néhány ilyen adalékot mondanék, az egyik a Krúdi esete. Eszterházinak van egy olyan szövege is, ahol Krúdi mondatokat PC-sz ki, és akkor hogy is mondja, hogy a mester legalábbis érdekesen fogalmaz. Mutat rá, hogy ilyen pongyolaságokra, és akkor ugyan rengeteg ilyen van. Mégis, persze, hát nem úgy gondolunkozunk a Krúdi szövegeken, mint hogy császár elemértette egykor, ugye, hogy egy hatalmas nagy sivatagnak látta a Krúdi szövegeket, ami dögunalom az egész, hanem valamiért mégis így ebben él, ezért emiatt is érdekes. A másik az, hogy Ottlik, aki ugye etalon, híresen rossz irodalmi érzéssel rendelkezett, vagy legalábbis ezt mondták róla a Nemes Nagy Ágnes is, meg Lengyel Balázs is. A Nemes Nagy Ágnessel ugye rendszeresen beszélgetett telefonon, és hát ő mindig óvta az irodalmi ítéleteinek a nyilvános kinyilatkoztatásától, tudnék Evelyn Waugh és Somerset Maugham, meg ilyen kedvenc szerzői voltak, olyanok, akik hát már az akkori kánonban sem voltak igazán trendik, és hát persze a fordítás az nagyon fontos volt neki is, ugye, hogy elsőben ugye angol irodalomból fordított magyarra, nyilván terelgették is a barátai állandóan. És a harmadik példa az a Szent Kuti, aki ugye hát talán a legeurópéjerebb, vagy hát nem is tudom, nem is igazi irodalmár ő, hanem egy eszéista, aki becsöppent az irodalomba, és szörny szülött mondatai vannak, tehát tényleg ugye állítólag Babicsföldhöz vágta a prét, most hát nyilván valamennyien megpróbáltuk sokszor végigolvasni, valamiért nyilván Szent Kutiról kevesebb szó esik most, ahol van egy Préd című kiváló orgánum, de mégis jó. ezt így autoriter módon így egymás között így barátilag Szóval mit kezdjünk ezekkel?
Szerintem nagyon jó, és az előző kérdésre talán árnyalhatja a válaszomat, tehát hogy a Krúdy a kipécizett mondatok esetében azt mondja, hogy a mester kicsit furán fogalmaz. Tehát még lehet, hogy az sem igaz, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy illetve az talán igaz, tehát, hogy ez a tökéletes csiszoltság, ez ott valahol a Krúdy körlók környékén kezd kikristályosodni. De hogy ott ez nincs teljesen így. Tehát, hogy mit én, az igen. Tehát a Krúdy ez lehet, hogy nem mindenütt kedvesen és szabályosan csiszolt. És szerintem annak azért van egy ereje, hogy a szöveg nem mindenütt ugyanannyira polírozott. Tehát annak van egy stilális ereje, hogy bizonyos helyeken jók a mondatok, bizonyos helyeken meg nem. Tehát meg lehet, hogy Orcsik Roland iménti kérdésére itt van egy árnyaltabb válasz. Tehát, hogy lehet, hogy ezt a dolgot tanulmányozva ki lehetne valami olyasmi stílus dolgozni, ami nem mindenütt polírozott. Az Ottlik rossz ízlése az egyik legnagyobb hőstett szerintem az egész történetben. Tehát az, hogy ő a momot annyira szerette, az szerintem az csak a nyugat felől rossz ízlés. Hát szerintem az, amit én most itt próbáltam forszírozni, hogy a hajnali háztetők az milyen rettenetesen jó, az a rossz ízléséből következik, nem? Tehát, hogy olyan könyvek tetszettek neki, amik ilyen könnyed eleganciával, tehát jó, látom, ahogy a Sörés Perec lobog a szem előtt, és hogy valami olyasmit akarok csinálni. Szerintem a hajnali háztetők az valami ilyesmi, az a rossz ízléséből következik, a Nemes Nagy Ágnes által rossznak látott ízléséből következik. Hát kevesen merik azt mondani, hogy a móm az jó. Én például személy szerint utálom, de ettől függetlenül a borzasztó érdekes javaslat és egy elképesztően csodálatos könyvet eredményezett a hajnali háztetőkben, szerintem. És a Szent Kuti szörnyszülött mondatai, tehát minden, szerintem az alternatíva szempontjából minden érdekel bennünket, ami a nyugatnak nem tetszett. Ugye, tehát ha a Nemes Nagy Ágnesnek nem tetszik az Ottlik ízlése, akkor ott biztosabban van valami esély. Ha a Babits földhöz vágja a prét, akkor ott lehet valami érdekes. De nem biztos, hogy nem biztos, hogy a szörnyszülött mondatokat akarom most preferálni. Tehát, hogy az eszéből következő óriás mondatokat akarom preferálni, hanem talán tényleg ez nagyon fontos volt. Tehát, hogy a Krúdy az nem mindenütt kidolgozott. És hogy amikor meg kidolgozott, annak talán van valami jelentése. Tehát olyan ez, mint a... Ugye tudjuk, hogy az Éneiszben vannak olyan sorok, amik nincsenek befejezve. És azon a textológusok, filológusok máig agyalnak, hogy ott trehány volt, vagy tényleg elfeledkezett róla, vagy esetleg az jelent valamit. Tehát, és vannak olyan értelmezők, akik azt állítják, hogy a befejezetlen sorok, azok mindig valamiféle a cselekményben bekövetkező etikai vétséget jelölnek. Tehát szerintem valami ilyesmi, ez például érdekes lehetne. Hogy nem lehetne jelölni valamit azzal is, hogy itt most nincsen olyan rettenetesen megcsiszolva a gyufa. Úgyhogy nagyon köszönöm, mert most így akkor talán tudtam egy kicsit árnyaltabban válaszolni Orcsik kollégának. Lehet, hogy ez a kérdés ez nekem túl bonyolult. Tehát nem tudom pontosan most, hogy ez... Azt hiszem úgy gondolkodom erről, hogy lehet, hogyha ilyen típusú szövegek születnének, akkor kialakulna valami ilyesmi. Tehát nem biztos, hogy úgy van, hogy a világszemlélet hoz bizonyos világszemlélet hoz létre ilyen típusú mondatokat, hanem ilyen típusú szövegeknek az előállítása az mondjuk egy ilyen irányba lögdösné a gondolkodást talán. De inkább azt mondom, hogy a kérdés bonyolultsági foka meghaladja a képességeimet. Igen, kérem. Oké. Ettől más természetű mondatokat írnak le.
Igen, más
azt a részt, amit legalaposabban olvastunk most a Hornból, ott inkább azt látom, hogy ez az általa ábrázolt világra akarja fölhívni a figyelmet, illetve viszonylag tiszta üvegen kíván rálátást, tiszta üvegen keresztül engednek olvasói rálátást szereplőikre. Konkrétan a Hornbinál én nem azt érzem, hogy történeteket akar elmondani, hanem hogy világokat akar meg, nagyon érdekes módon szereplőket akar láttatni. Igen, de azzal nyilván egyet értek, hogy bizonyos célok, vannak bizonyos céljai, és azokhoz más típusú mondatot használ, igen. Na de hát nálunk is vannak történet, olyan szövegek, amik történetet akarnak elmondani, nem? Oszta mondatok meg mégis nem tiszta rálátást akarnak engedni a világokra, meg a szereplőikre, nem? Tehát szerintem, hogy teljesen egyszerű legyek, a darvasi az mondjuk el akar mondani történeteket, nem? Vagy lehet, hogy nem, de szerintem el akar mondani történeteket, azt az üveg az meg nem átlátszó, hanem iszonyatosan túl van húzva. Azon keresztül nem látok rá igazán se a világra, se a szereplőkre. Tessék, nem hallottam. Szokott jönni az elnök, hogy lelőjön minket, hát hogyha most nem jön, akkor esetleg lelövöm én. Akkor, jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek, meghallgattatok, minden jót.
Köszönöm. Thank you. Rolando? Mikor rész?
A szilasségei megyünk. Gondolom fél óra vagy.
Autóban.
Aha. Végül te írod a napot.
Tessék?
Titkos napot, te írod.
Én?
Hát csak visszajössz volna.
Én előre megírtam az egészet. 10 évvel előre. Regényfőzőben. Legyen, nem mondott centrikus.